Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük el a 65. Zsoltár első, második és harmadik verszakait. A 60. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen. Helyeteket elfoglalva, énekeljük el a 255. dicséretet, mind a 8 verszakát, ezek nagyon rövid verszakok. Ez egy régi magyar dallam, és nagyon szép. Tehát a 255. dicséretnek mind a 8 verszakát énekeljük.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai úrnapjára szóló kérdéseit és feleleteit. A gyerekek pedig menjenek le a gyermekisten tiszteletre a gyülekezeti terembe.
Második úrnapja, harmadik kérdés. Honnan ismered meg nyomorúságodat? Isten törvényéből. Negyedik kérdés. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét, Máté evangélium a 22. részében. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ötödik kérdés, megtartatod-e mindezt tökéletesen? Nem. Mert természetem szerint hajlamos vagyok Istent és fele barátomat gyűlölni.
Köszönjük szépen. Milyen szomorú ez a második válasz, és mennyivel jobb lenne, ha az elsőt be tudnánk tartani. Egészen más lenne az emberi élet. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Gyertek testvéreim, hallgassátok meg a mai leckét, ami írva található Lukács evangéliumában, a 4. fejezetben, a 31-től a 44-ig tartó verszakokban eképpen. Lukács evangéliuma 4. fejezetében, 31-től a 44-ig tartó verszakokban. És lemélyenek Kafernaumba, Galilea városába, és tanítja vala azokat szombatnapokon. És csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas volt. És a zsinagógán vala egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiállta, mondván, ó, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy? Az Istennek a ma szentje. És megdorgálá őt Jézus mondván, némulj meg és menj ki ez emberből. És az ördög azt a középre vetvén kiment belőle, és nem árta néki semmit. És támadt félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek mondván, mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol, tisztátalan lelkeknek és kimennek. És elterjedt a hír őfelőle a környék minden helyén. Azután a zsinagógából eltávozván a Simon házába ment. Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érte. És Jézus mellé állván megdorgálta a hideglelést, és az elhagyta őt. És ő azonnal felkelt, és szolgált nékik. A nap lementével pedig mindeneknek, akiknek különféle betegeik valának, ő hozzávitték azokat, ő pedig mindegyikőjükre rávetvén kezeit meggyógyította őket. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván, te vagy a ma Krisztus, az Isten fia. De ő megdorgálván nem engedte őket szólani, mivel hogy tudták, hogy ő a Krisztus. A nap fölkeltekor pedig kimenvén puszta helyre méne, de a sokaság felkeressé őt, és hozzámenének és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlük. Ő pedig mondanékik, egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát, mert azért küldettem. És prédikált vala Galilea zsinagógiájában. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a tieid lehetünk, hogy felvállaltál, kiválasztottál minket, hogy hívsz minket újra és újra, itt lehetünk előtted a te házadban. Légy áldott, hogy megtartottad az életünket, hogy megtartottál minket, és hálaénekeket zenghetünk neked. Köszönjük, hogy a te szavadnak ugyanolyan teremtő ereje, hatalma van, mint volt a teremtés történet elején. Légy áldott, hogy elküldted a te szent fiatad értünk, és az újjáteremtés munkáját is te magad végezted kegyelmes szereteteddel. Légy áldott, édesatyánk, hogy nem mondtál le rólunk, annak ellenére, hogy hűtlenkedünk, botladozunk, engedetlenek vagyunk. Hálás szívvel köszönjük, hogy Jézusban hívsz minket. Engedd, hogy találkozhassunk veled igéden keresztül. Adj nekünk világos látást, hallást, hogy megérthessük a te szavadat. Így a Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket, és légy itt közöttünk, édesatyánk. Ámen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 295. dicséret első verszakát. 295. dicséret első verszaka így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Lukács evangélium a 4. fejezetében, a 42-től a 44-ig tartó verszakokban eképpen. A nap felkeltekor pedig kimenvén puszta helyre méne, de a sokaság felkeresse őt és hozzámenének és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlük. Ő pedig mondanékik, egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát, mert azért küldettem, és prédikált vala Galilea zsinagógáiban. Szeretett testvérem, a mai igénk a Bibliaolvasó kalauz szerint, amit felolvastam, Jézus küldetésének a kezdetéről szól, ami arról szól, hogy ahogy elkezdte a működését. Tudjuk jól, az előzménye az volt, hogy kiment a pusztába, felkészült valóban az ő küldetésére, 40 napig böjtölt, amikor megkísértette a sátán. És ezután elment Názáretbe, hazament tulajdonképpen, ahol az édesanyja élt, ahol ő felnevelkedett, tehát az övéi közé ment. És szomorú a történet, hiszen az történt, hogy nem fogadták be. Először igen, ugyanis az volt a szokás, hogy bárki bemehetett szombaton a zsinagógába, és ha kérte, férfi természetesen, akkor felolvashatott a Tórából, vagy Mózes 5 könyvéből. Ez történt, hogy Jézus a názáreti zsinagógába szombatnapon bement, és kérte, hogy szeretné felolvasni a Tórának egy részletét. Ez pedig az ézsajási profécia volt, amit Ézsajás proféta 61. fejezetében olvashatunk mi is, amely így hangzik: az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, és a hirdessek a foglyoknak szabadulást. és a megkötözötteknek megoldást. Igen, de Jézus ezt magára vonatkoztatva kijelentő módban olvasta fel. És azt mondta, hogy nem azt magyarázta, hogy mi a bűnbocsánat, hanem megbocsátatta a bűnt. Óriási botrány volt. Ezt istenkáromlásnak vették fel, istenkáromlásnak minősítették, és a szószoros értelmében elzavarták Jézust Názáretből. Ezután ment Kafernaumba, és ott kezdett el a zsinagógában tanítani és gyógyítani. Ott is ugyanez volt a szokás természetesen, hogyha egy férfi szombaton bement a zsinagógába, felolvashatott egy részlet a Tórából vagy Mózes öt könyvéből. Ez ott is megtörtént. Kapernaum nagyobb város volt, mint Názáret. Mondhatjuk úgy, hogy Názáret egy ilyen mai fogalmaink között egy ilyen kis mezőváros volt. Názáret viszont, Kapernaum viszont határátkelő hely volt, és ezért volt vámhivatal, zsinagóga és egy 100 fős helyőrség. Innen hívta el Jézus Mátét is, hogy kövesse őt. És amikor elkezdődött a gyógyítása és a tanítása, akkor ezt mondta, mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelentetni. Itt is nagy volt a csodálkozás, de ők másképp álltak hozzá. Azon csodálkoztak, hogy milyen szépen beszél, milyen tudása van, milyen tudás van a háta mögött. És nem értették, hogy ez hogy lehet. Kérdezgették egymástól, ez nem Józsefnek, az Árcsnak a fia-e? Nem tudtak róla, hogy írástudó lenne, és így ismerné az ígét. És természetesen ezek után elkezdte a munkáját, elkezdte a küldetését, elkezdődtek a csodatételek, és a gyógyítások. Nem is akárhogy, nem is egyszerűen kezdődött el, mert az elsők, akiket gyógyított, akikre ráemelte a kezét, ördögtől megszállott ember volt, aki érzékenységénél fogva kiabált, és azt mondta, ismerünk téged. Bonyolult és nagyon nehéz lelki jelenségek ezek. De akkor nagyon hétköznapi, és szinte majdnem mindennapi volt. A test és a lélek titkai, amit ma ugyanúgy nem értünk, mint ahogy akkor, rengetegen szenvednek ebben. Van, akikről lehet tudni, és orvoshoz járnak, van, akikről nem is tudunk, mert igazán nem látható. Ma nem ördöngösnek hívjuk őket, hanem depressziósnak, pánikbetegnek, neurotikus rohamokban szenvedőknek, vagy epilepsziában szenvedőknek. A lélek betegségei, amire ma már többféle gyógymód van, de azt gondolom, hogy az egyedüli gyógymód igazán csak Jézus Krisztus, amint itt a történetben is szerepel. Azokban az időkben egészen más volt a gondolkodás nyilvánvalóan, és minden testi betegséget a démonok ártalmainak tartottak, különösen a neurotikus jelenségeket. Legyünk őszinték, testvéreim, mi is úgy vagyunk, hogy ha látjuk, hogy valaki sántít, vagy látjuk, látható betegsége van, sokkal gyorsabban közeledünk hozzá, vagy próbálunk segíteni, mint egy olyan ember, aki a lelki, neurotikus problémái miatt inkább taszítja az embert, csak kizárólag azért, mert nem értjük meg az ő intelligenciáját. Tehát a köztudatban elfogadott volt az ilyen betegségek felett, csak Isten lelke győzhet. Illetve aki kapcsolatban lehet a természet feletti erővel. A mai orvostudomány tudjuk nagyon jól, hogy csodákra képes, de csak egy határig. Van egy kedves orvos barátnőm, aki már nem praktizál, és ő mindig azt mondta, én csak rendelek, de gyógyítani csak Isten tud. Ma Már rutin műtétnek tartunk sok olyan kisebb beavatkozást, ami 100 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Az ige arról szól, hogy Jézusnak hatalma van a bűn és a sötétség erői felett. És ez a legkülönfélébb módon nyilvánul meg. Ahogy hallhattuk is az igéből, ráparancsolt az ördögre, hogy hagyja el azt a bizonyos beteg testet, és kicsapódott. Különös jelenség volt nyilvánvalóan, de Jézusnak az egész élete, a születésétől fogva, hogy szűztől született, a halála, a feltámadása és a mennybe menetele, az egész életén keresztül az emberi értelemnek felfoghatatlan, megfoghatatlan, isteni misztérium. Ő, aki feltámadt, de feltámasztotta Lázárt is. Aki, mint fiú, részt vett a teremtésben. Aki, ahogy mondta többször is, én és az Atya egyek vagyunk. Tehát ez adj Atyával, de mégis szuverén hatalommal rendelkező Úr volt. Kapernaumban is nagyon sok az ördögi lélektől megszállt ember élt, és őket gyógyította meg először. Biztos, hogy ez nem véletlen, mert tudjuk jól mi is mindannyian, hogy a lélek betegíti meg a testet. És ő ezt pontosan tudta, hogy mennyi szenvedést és milyen okoz és milyen erő kell hozzá, hiszen már említettem, ismerjük a győzelmét a sátánnal szemben, aki 3-szor kísértette meg, és ő mindig Isten igéjével támadt vissza, és győzött. Tehát itt is a működését, a gyógyítását az ősi ellenséggel kezdte, az ördöggel. És a jelenlétőket arra kérte, hogy ne mondják, felismerték, ez az ördöngős, ahogy olvastuk, felismerte, hogy ő az Isten fia. Igen, mert ezek a betegek, ezek a lelki betegek egészen más intelligenciával rendelkeznek. Az is feltűnő volt, hogy a tisztátalan lelkek mind megismerték őt, és azt kiabálták a nevet. Emögött az a meggyőződés is állt, hogy ha valakinek elkiáltották a nevét, akkor megszabadultak a hatalmától. A démonok így kiáltották ki Jézus titkos nevét. Tudom, ki vagy te, az Istennek a szentje, az Istennek a fia. Valóban az ördöngős maga felfokozott intelligenciájával nagyon jól tudta, hogy ki van ott, hogy ki is Jézus. Jakab ezt úgy írta le a levelében, te hiszed, hogy az Isten egy, és jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. A történet úgy folytatódott, hogy a zsinagógából egyenesen Péter házához mentek, ahol Péter anyósa betegeskedett. Az írás szerint hideglelése volt, és Jézus azonnal meggyógyította. Szokás volt, hogy ma is szokás, itt nálunk Magyarországon is, hogy Isten tisztelet után meghívtak egy papot, vagy egy lelkészt ebédelni. Ez egy nagyon szép szokás, mert ez áldást jelentett. Azt hiszem, hogy sajnos már egy kicsit kimenőben van, pedig ez egy nagyon szép szokás volt. Emlékszem rá, hogy a nagyszüleim is mindig meghívták az ottani lelkészt, ahol éltek, vasárnap ebédre. Sajnálhatjuk, hogy az ilyen szép hagyományainkat nem tartjuk meg. Jézus tartóztatják, mert el akar már menni. Ne menj el, maradj itt velünk. De ő erre azt mondja, egyéb városokban is hirdetnem kell az Isten országát, mert ezért küldettem. Jézus alapgondolata a küldetés volt, hogy neki mi a feladata, mi az, amiért jött. És ő pontosan tudta, hogy a munka nagyon sok, de az idő kevés. Ezért is hívta el a tanítványait, hogy megtanítsa őket a feladatukra. Menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Gondoljunk csak bele, hogy ez milyen munka volt, megtanítani ezeket az egyszerű embereket, akik írni, olvasni sem tudtak. A néhány kivétel, csak a Máté és János, de tulajdonképpen írni, olvasni nem tudó emberek voltak. Hogy Jézus úgy felkészítse őket, hogy amikor ő elmegy ebből a világból, a földi világból, a mennyei hazába, akkor ők végezzék ezt a feladatot. Hiszen ő a testélet ige, Isten megváltó, szabadító, gyógyító életet adó, új életet adó igéjének a hirdetője. És erre hivatkozott ő is, amikor azt kérték tőle, ne menj el, maradj itt velünk. Tulajdonképpen, ahogy elolvassuk az igét, ezt a mai leckét, Jézusnak egy napi programját látjuk benne. Az igén keresztül elkezdte a napot a zsinagógában, ahol tanított, gyógyított, majd onnan elment egy helyre, konkrétan itt ebben az esetben Péterékhez, ahol ebédeltek, de ott is gyógyított, ő ott is dolgozott, meggyógyította Péter anyósát, és a naplementével pedig jöttek hozzá a legkülönfélébb betegek. Az ige kiemeli a naplementét, nem véletlenül, hiszen ne felejtsük el, hogy szabbát volt, a nyugalom napja. A zsidóság nyugalom napja, tehát szabbát volt. És amikor már közeledett a naplemente, akkor kezdtek mozgolódni. Péter, aki mindig vele ment, ezt mondta róla. Felkente őt az Isten szent lélekkel és hatalommal, ki széjjel járt, jó tevén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Gyógyított, mert a beteg lélek betegíti meg mindig a testet. A megszállottakról volt itt elsősorban az igében, de én azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy a lelkünk az, ami legjobban sérül. A testi betegségek is gyógyíthatók, a testi sérülések is, de azok talán könnyebben. Egy horzsolás, egy bevágás, egy akármi. A testi sérülések könnyebben gyógyulnak. A lelkiek a veszélyesek, mert valóban a lelki nyomás, a lelki fájdalom, amitől nem tudunk megszabadulni, az betegít meg minket igazán. Miért is jött Jézus? Többször hallunk erről a írásban többféle variációt és változatot, de azért jött, hogy életet adjon itt a Földön. És azon túl, amikor elmegyünk ebből a földi világból, örök életet a mennyei világban. Jézus volt a láthatatlan Isten megszemélyesítője, aki a mennyei világból belépett, és belép most is a mi földi életünkbe. Mindannyiunkat keres. Jézus a mennyország földi képviselője, aki emberi életet élt velünk, amíg itt élt ebben a földi világban, és osztozott az emberekkel életük minden elképzelhető helyzetében, érzéseiben, szenvedésében és fájdalmában. Vagyis ő a kapocs Isten és ember között, aki az újjászületés lehetőségét hozta el mindannyiunk számára, aki elfogadja az ő kegyelmét. Minden ember, aki találkozott vele és találkozik, erről tehet bizonyságot. Pál apostol, a keresztény üldöző is erről tett bizonyságot, amikor megtérése és újjászületése után korábbi életét szemétnek ítélte meg. Igen, testvéreim, mert élni valóban csak Jézussal lehet, illetve vele érdemes. Azt hiszem, a legjobban megérthetjük ezt Zákeus történetén keresztül. Zákeus is vámszedő volt, mint Máté, csak ő nem Kapernaumban, hanem Jerikóban lakott. Mindene megvolt. Egy jómódú, gazdag ember volt, aki egy jól jövedelmező, biztos háttérrel rendelkezett. De valami mégis hiányzott az életéből. Talán nem is tudta volna megfogalmazni, ha kérdezik tőle, de érezte, hogy minden gazdagsága ellenére üres az élete. Sokat hallott már Jézusról és a tanításairól, a gyógyításairól, a csodatételeiről. Azt is tudjuk róla, hogy kistermetű ember volt, éppen ezért, amikor meghallotta, hogy Jézus Jerikón megy keresztül, felmászott egy fára, hogy jobban láthassa. Zákeus állásából, a helyzetéből adódóan nyilvánvaló, hogy becsapott másokat. Mondhatjuk úgy, hogy mindenkit. De önmagát is becsapta, mert azért elfojtotta az időnként feltörő lelkiismeretét. A lelkiismeret hangját és ezt a terhet cipelte magával. Nem tudott ettől szabadulni. Ismerjük ezt az érzést, amikor valami bánt minket, a lelkiismeretünket, nem tudunk tőle szabadulni, de nem tudjuk megoldani sem. Tehát önmagát is megcsalta, nem csak másokat. Sokan vagyunk így. Megvan mindenünk, el vagyok, mondják. De a lényeg, a lelki béke, a lelki nyugalom, az hiányzik. Zajlanak a mindennapok, a mindennapi események. Nincs idő azzal foglalkozni, hogy lelkiismeret, szeretet. Múljon el a nap, és majd jön a másik. Aztán majd valahogy csak eljesz. Zákeus titkon érezte, hogy ha van valaki, akkor Jézus az egyetlen, aki tud rajta segíteni. Hiszen ő is megszállott volt. A pénz ördögének megszállottja. Ilyenek is sokan vagyunk. Sokan vannak. És elindult Jézus felé. Ma is ez a legjobb megoldás, testvérek. Ez a legjobb választás. Elindulni Jézus felé. Hogy is mondta Jézus? Azért jöttem, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Mindig az ő megoldásai legjobbak. Csak le kell tenni elé, és meg kell bízni. Többször voltam így, én magam is. Meg akartam valamit oldani. Teljesen ráhangolódtam, megpróbáltam valahogy, nem ment. Félretettem, újra neki láttam, talán így majd sikerül. Így se sikerült, meg úgysem. Feladtam. Sírtam és könyörögtem, mert olyan szerencsétlennek éreztem magam. És akkor valami olyan csodálatos módon oldódott meg az a gond, az a fájdalom, az a probléma, ami nekem soha eszembe sem jutott volna. Ezt azt hiszem, többen is találkoztunk már ilyen helyzettel. Tehát ez volt Zákeusnak a legjobb döntése, mert Jézus akkor és utoljára volt ott Jerikóban. Hiszen utána már jöttek, felpörögtek az események az ő életében is, az ő küldetésében. Ha Zákeus vár és nem dönt, nem indul, soha nem találkozott volna Jézussal. De érezte, hogy ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, és megmenekült. Mindig vannak ilyen soha vissza nem térő alkalmak mindannyiunk életében, és vannak soha vissza nem fordítható események. Halogatunk, majd legközelebb, most nem vagyok elég felkészült, majd máskor, most nem jó. Aztán még a mulasztás terhét is cipelhetjük magunkkal. Pál apostol azt írja az Efézusi levélben, áron is vegyétek meg az alkalmakat. Most még az év eleje van. Tervezgetünk, gondolkozunk, mi lesz, hogy lesz, mit szeretnénk megcsinálni ebben az évben. Halogatunk. Aztán decemberben rájövünk, hogy ez se készült el, azt se tettem meg, az is kimaradt az életemből. És elszalasztottuk a lehetőséget. Zákeus várta az Urat, de Jézus is tudta, hogy ott van. Hogy ne tudta volna, hiszen érte ment. És rögtön szólt is neki, amikor odaért, gyere le a fáról, mert hozzád megyek be vacsorázni, hozzád jöttem. Érezni lehetett Jézus mindannyiunkat elfogadó szeretetét. Zákeust is elfogadta, a bűneivel, a csalásaival, a gondjaival együtt. Azért jött, hogy megmentse. Hogy megmentse a megkötözöttségtől. Hiszen nagyon fájt neki, amivel küzdött, de ő egymagában képtelen volt változtatni. Ahogy képtelen voltam változtatni én magam is, amikor ilyen problémával küszködtem. De amikor Zákeus Jézussal találkozott, az egész élete megváltozott. Az egész addigi élete. Így változik meg a mi életünk is, ha befogadjuk őszintén az életünkbe Jézust. Zákeus élete addig, amíg nem találkozott Jézussal, hamis mederbe folyt le. De Jézus, aki azt mondta magáról, elküldött engem, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Zákeus is, mi is szabadulást kapunk mindannyian, ha Jézus kérjük, ha őt hívjuk az életünkbe, ha tőle kérünk segítséget. Sokan mondják, jó, én még nem tartok ott, nem vagyok olyan elveszett, megoldom a gondjaimat, a problémáimat. De azért érzem néha, hogy nem szeretnek, szeretetlenség vesz körül. Néha elviselhetetlenek körülöttem az emberek, néha én sem tudok elviselni senkit magam körül. Mindenki szembe jön velem. Zákeus történetéből világosan érezhetjük, hogy a változáshoz két akarat kell. Kevés Jézus gyógyító szeretete, kevés Jézus igyekezete, ha mi nem akarjuk. Jézus azért jött, hogy meggyógyítson minket. Meg akar mindannyiunkat menteni. Meg akar menteni magunktól, a megkötözöttségeinktől, és ha nincs meg bennünk a készség, hogy ezt elismerjük, elfogadjuk, akkor menthetetlenek maradunk. Nagyon sokszor hallottam súlyos betegeknél, kórházban vagy egyéb helyen, amikor az orvos azt mondta, ha nincs benne élni akarás, akkor menthetetlen, akkor nem tudunk segíteni rajta. Azt gondolom, a lélek valóban sérülékenyebb a testnél, de van valaki, aki a lelkünk bajait, a lelkünk problémáit, a megkötözöttségeinket akarja meggyógyítani. A lélek betegségeiről, fájdalmairól, különlegességeiről könyvtárnyi anyagot írtak már írók, költők, pszichiáterek és pszichológusok. Jézus, amikor gyógyított, mindig azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Ismertem egy testvérpárt, akik valamilyen régi sérelem miatt szerintem már nem is emlékeztek rá, hogy miért haragszanak egymásra, és miért dobálják oda-vissza egymásnak a sérelmüket, nem tudták megbocsátani, mert a megbocsátást is valahogy félreértették, félremagyarázták. A lényeg az, hogy nem jutottak előre. Sem a megbocsátás, sem a szeretet nem volt egyikben sem erősebb, hogy azt tudja, hogy békejobbot tudjan nyújtani a másiknak. Mind a ketten belebetegedtek, és mind a ketten hasonló betegségbe, a rákos betegségbe. Hiszen mi azt is tudjuk, testvéreim, azt gondolom mindannyian, hogy a rákos betegség, ami a mai kornak az egyik legszörnyűbb betegsége, mind-mind lelki problémákból ered. Ők sem tudtak megbocsátani egymásnak, és mind a ketten belehaltak. Pedig még élhetnének, mert 57 éves volt az egyik, 59 a másik. A bűn olyan szellemi, lelki betegség, amely elpusztítja az embert. A lelkén keresztül töri meg a testet is. Ezért van szüksége az embernek elsősorban a bűnbocsánatra. Ki az, aki meg tud szabadítani minket a bűneinktől? Ki az, aki az emberi élet, az emberi lélek mélységeibe is bele tud nyúlni? Jézus az Isten fia, ahogy az ördöngős felismerte, amikor azt mondta, mi közünk hozzád, názáreti Jézus. És Jézus így válaszolt, azért jöttem, hogy szabadulást hirdessek, a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsáthassam a lesújtottakat. Ezt válaszolta az Úr. Valóban vakok vagyunk, testvéreim, nagyon sokszor. Nézünk, és nem látunk. Nem látjuk a legvilágosabb dolgokat sem. Amikor Jézus belépett Zákeus házába, azt mondta, ma lett üdvössége ennek a háznak, mert addig átok ült rajta, és Jézus érkezésével a kegyelem alá került. Most lett igazán gazdag ember. A befogatott Jézus jelentette számára az üdvösséget, mert Isten minden ígérete benne lett igenné és ámenné. Az írás így fejeződik be, jobban mondva a mai leckénk, napföltekor, kimenvén pusztai helyre ment imádkozni. Csodálatos, végig az egész Szentírásban, az egész Új Szövetségben Jézus és az Atya kapcsolata, azaz állandó együttlét, az állandó figyelem, az állandó kapcsolattartás. Most úgy mondjuk, hogy kommunikáció. Jézus mindig az Úrral kommunikált. Semmit nem tett az ő beleegyezése, vagy az ő hozzájárulása nélkül. Mindig kikérte az igenét, mindig kikérte az áment és a támogatása erejét. Nélküle semmit nem tett, pedig szuverén hatalommal rendelkezett. Isten, az Atya ezzel ruházta fel őt. Ha gyógyított, az égre emelte a szemeit, és kérte az Atya áldását. Tudunk-e mi, a tanítványai, akik azok vagyunk, annak szeretnénk tudni magunkat, ilyen állandó kapcsolatban lenni vele? Tudunk, mert lehet. Azt mondta Jézus, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Velünk van, és várja a hívásunkat, hogy tanácsoljon, útba igazítson. Az imádság és az ige. Az állandó kapcsolattartás két fontos eleme. Az igén keresztül vezet, tanít, tanácsol. Az imádságon keresztül pedig létrejön az az intim, belső kapcsolat, amit szavakban nem tudunk kifejezni, mert nem lehet. Azt csak érezni lehet. Így szól hozzánk az ige, így szólt Jézus, hirdetnem kell nékem az Istennek országát, mert azért küldettem. Az igén keresztül készít fel minket, Isten országának ismeretére, ahová, hiszem, mindannyian készülünk, mindannyian a polgárai szeretnénk lenni, amikor ez a földi vándorlás véget ér. A mi döntésünk, melyik utat választjuk? Két út van, az üdvösség és a kárhozat útja. A mi döntésünk az, hogy választhatunk. Jézus azért jött, hogy segítsen, megmentsen. Ő, aki mindent legyőzött, legyőzte az ördöngős lelkeket, legyőzte a halált, a gonosz erőket. Azt kérdezték ott egymástól, mi dolog ez? Hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek. Mindennek és mindenkinek, mert övé az ország, a hatalom és a dicsőség. Ámen. Szeretett testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére az előbb elkezdett 295. dicséret második verszakából. Jézus benned bízva bízom. Csendesedjünk el, és vigyük kívánságainkat és kéréseinket az Úr elé. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked az igét, az üzenetedet, hogy értünk küldted a te szent fiadat, hogy gyógyítunk, szabadítunk, vigasztalunk, megváltunk legyen. Légy áldott az igérért, amin keresztül megszólítottál minket. Segíts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs ívhez juthassunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy azt ígérted, velünk leszel minden napon, a világ végezetéig. Eléd hozzuk emberi kapcsolatainkat, taníts minket megértésre, szeretetre, egymás megbecsülésére. Eléd hozzuk egy szomorú történetet. Ma van a Doni áttörés 82. évfordulója. 1943. január 12-én rohamra indult a Vörös Hadsereg a keleti fronton, és felőrölte a magyar haderőt. 150 ezer magyar katona vesztette ott az életét. Imádkozunk hozzád ezekért a hősökért, akik az életüket adták a hazáért, az életüket az adták a győzelemért, és idegen földben nyugszanak. Magyar történelem és hadtörténet szomorú emlékezete ez a nap. Éhség, hideg, kimerültség és halál idegen országban. Szomorúan emlékezünk a hőseinkre, áldozatukra, és azokra a szomorú családokra, akik hiába várták haza a férjeket, apákat, fiakat, soha nem tértek vissza. Özvegyek, árvák és elhagyottak. És látod, édesatyánk, nélküled az ember képtelen a változásra, hiszen ugyanez történik ma is. Könyörülj a szenvedőkért, akik a háborúban vannak. A háborúban szenvedők családjaiért is kérünk, a kárpátaljai magyarokért, akik egy értelmetlen harcban vesztik az életüket. Segíts, édesatyánk, segíts ennek a békétlen világnak, adj békességet, megértést, és lehetőséget, hogy békét teremtsen az egymás ellen harcolók. Eléd hozzuk az üldözött keresztjéneket is. 360 millió keresztény szenved az üldözések miatt. Te nagyon jól tudod, mit jelent az üldöztetés. Könyörülj rajtuk, akik a hitük miatt szenvednek. Kérünk, édesatyánk, keresztény egyházainkért, gyülekezeteinkért, és tarts meg minket. Köszönjük a te megtartó szeretetedet. Eléd hozzuk a betegeinket, a gyászolókat, a szomorú szívűeket, az egyedül élőket. Légy mellettük és támogasd őket. Légy a támogatójuk, a gondviselőjük. Mi is azt kérjük, amit az igében hangzik. Ne menj el, maradj velünk, és könyörülj rajtunk. Gondviselő szereteteddel védj körül minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Megemlítem nektek az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót szereti az Úr. A záróénekünket énekeljük, a 398. dicséretet, amely így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt. Mind az öt versszakát. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen.